Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A múlt héten a tanév utolsó hetében elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik, ezt mindenhol meg kellett oldaniuk a nevelő testületeknek. És például a Győri Révai Miklós gimnáziumban, ahol Horváth Péter az igazgató, azt a megoldást választották, hogy nem keverik a tanítást és az érettségit, így áthúzódnak a szóbelik júliusra is, de minden esetben az iskolák dönthetik el, hogyan szervezik a vizsgákat. Az idei év az első, amikor az érettségi vizsgák feladatsorait és követelmi rendszerét a felmenő rendszerben bevezetett 2020-as nemzeti alaptanterv alapján állították össze, több tantárgy esetében is változásokat hozott így az idei érettségi vizsga. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke Horváth Péter úgy látja, volt idejük felkészülni a változásokra a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt, hiszen az oktatási hivatal jóval korábban közzétette honlapján a minta feladat sorokat. Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével beszélgettem az idei érettségikről.
Általános tapasztalatok szerintem akkor lesznek majd csak, amikor az oktatási hivatal elkészíti az országos statisztikát, amiben látjuk az eredményeket, de nyilván vannak vélemények már az érettségiknek az írásbeli részéről. Vannak eredmények is, egyes iskolák biztos boncolgatják is már ezeket. Valóban vannak változások, hiszen a nemzeti alaptantervben is voltak tananyagszintű változások is, és formailag is néhány tantárgynál megváltozott az írásbeli érettségének a szerkezete, van amelyik tantárgynál jelentősebben, van amelyik tantárgynál nyilván kisebb mértékben. Talán az idegen nyelveknél volt a legkevesebb változás, és a humán tárgyaknál, a magyar nyelv és irodalomnál alakult, úgyhogy az első rész az gyakorlatilag átalakult, és ott egy irodalmi feladatlap került be. Nyilván minden egyes pedagógusnak a felelőssége, hogy felkészítette a diákjait ezekre a változásokra. Ehhez képest azért sajnos azt kell mondani, hogy azért több esetben lehetett hallani olyanról, lehetett olvasni különböző megjegyzéseket, akár tanárokat érintő honlapokon is, hogy hát nem gondolták volna. Tehát ez tényleg egy közös felelősség, és a gyerekekkel nem tolhatunk ki. Tehát ha egyetértünk, ha nem értünk egyet a változásokkal, alapvetően a szabályzókat be kell tartani, amelyek vonatkoznak mindenkire, mert ha nem így teszünk, akkor ez elsősorban nem minket hoz hátrányosabb helyzetbe, hanem a gyerekeket. Ettől függetlenül én úgy érzem, én ugye matematikát tanítok, és volt is érettségiző csoportom, hogy a matematika feladatsor az megoldható volt. Én mindegyikről a kollégák alapvetően azt nyilatkozták, hogy egy felhasználó barát, tehát az érettségizők nem kerültek túlságosan nehéz helyzetbe a megváltozott körülmények ellenére. A Nemzeti Pedagógus Kar most gyűjti össze az írásbeli érettségekről, a tagozatoktól a véleményt, amit majd el fogunk juttatni az oktatási hivatalba, és ezekből egy első olvasásra nekem azt tűnik ki, hogy egy jól megoldható, jól átgondolt érettségi feladatsorokat kaptak a diákok.
Azt olvastam több helyütt is, hogy összességében az volt a cél ezekkel a változásokkal vagy változtatásokkal, hát akár például a matematika, de különösen a természettudományos tantárgyak esetében, hogy a probléma a megoldásra kerüljön a hangsúly, jöjjenek például projektfeladatok, ugye a természettudományos tantárgyak igen. Esetében ez be is jött, tehát hogy egy kicsit ilyen gyakorlatiasabb vagy gyakorlatorientáltabb legyen. Ugye azt láttam, hogy említette a matematikát is, mint az ön tárgyát, ott is például a pénzügyi jellegű feladatok, vagy a statisztika, tehát a gyakorlatiasabb jelleg dominált talán.
Így van, ezzel bevalamint teljes mértékben egyetértek, biztos sokan sajnálják, hogy már nem kell megoldani bonyolult egyenleteket, de ez mindenképpen egy életközelibb. Annál is inkább, mert egyre inkább azt gondoljuk, hogy a legfontosabb dolog mégiscsak az, hogy gyerekeknek mindenféle irányban a szövegértési képessége, az, hogy az információkat hogyan tudják feldolgozni, legyen a legfontosabb. És mivel a matematika is ebbe az irányba megy át, hogy relatíve hosszabb szövegeket kell először megérteni, elolvasni, onnan kivenni az adatokat, és annak megfelelően nem olyan túlságosan nehéz matematikai részeket megoldani, és valóban a pénzügyi, tehát akár gyűjtünk pénzt, vagy akár hitelt veszünk fel, azt hogyan fogjuk visszafizetni, vagy hogyan értelmezzünk egy statisztikai ábrát, legyen az különböző diagramban szerepeltetve. Ezek szerintem mind nagyon fontosak a diákok számára, de a legfontosabb, amit én tényleg érzékelek, hogy a szövegértési kompetencia fejlődjön leginkább, hiszen a későbbi életben is legtöbb esetben már úgy kapják meg akár egy új szerszámnak a használati vagy bármit veszünk a boltba, nekünk kell végigolvasni akár a netről, akár használt utasítást, tehát ez lenne az egyik legfontosabb dolog.
A most érettségizők is töltöttek, már nem is keveset digitális munkarendben, tehát otthonról dolgozva, otthonról tanulva. Érezhető még azért ennek valamilyen hatása, mert emlékszem, hogy éppen az érettségik vonatkozásában már készültek az elmúlt években olyan kimutatások, hogy nem romlottak az érettségiző diákoknak az eredményei a pandémia nyomán, de például most legutóbb a PISA eredmények, illetve a kompetencia mérések azért azt mutatták, hogy azért még van begyűrűző hatása a pandémiás időszaknak.
A 4 évfolyamos képzésbe járó középiskolásoknak az első éve volt még olyan, aminek az év jelentős részét otthon töltötték, illetve akik 5 évfolyamos képzésre járnak, azoknak 2 év is belecsúszott ebbe az időszakba. Nehéz megállapítani azt, hogy a tanulmányban, tehát konkrétan a tanulmányaikban mi az, ami hiányzik. Azt szerintem biztosan meg lehet állapítani, hogy azok az alapozások, amik akkor voltak, de akár a tanulási módszerek, akár a tanulási képességben azért érezhető változás, és a legnehezebb helyzetben azt gondolom azok a pedagógusok vannak és diákok, akik az akkori időben kisiskolásokkal foglalkoztak, első, második osztályos gyerekekkel, amikor az alapokat kellett elsajátítani. Ezt a korosztályt én kevésbé látom, hogy mi történt, de az érzékelhető nálunk is, hogy bizonyos alapdolgok, azokat folyamatosan erősíteni kell, folyamatosan vissza kell rájuk térni. Amit én akkor is mondtam, és most is leginkább úgy érzem, hogy itt a közösségek alakulása az, amit nem lehet visszahozni, amit nagyon nehéz építeni, amik kimaradtak akkor, legyen ez akár különböző táborok, kirándulások, olyan közösségi élmények, amiben egy osztályközösség fejlődhetett, legyen a diákigazgató választás, ballagás, szalagavató, mindenféle ilyen.
Marusa Zoltán köznevelési államtitkár szerint az idei érettségi változások valójában nem voltak olyan jelentősek, de nyilván minden esetben, amikor valami változik az érettségiben, akkor az változtatja előtte a felkészülés időszakát is, átalakítja egy kicsit a tankönyveket, a vizsgafeladat típusokat is. A köznevelési államtitkár is utalta arra, hogy magyar nyelv és irodalomból megjelent egyfajta műveltségi teszt az írásbelin. Természettudományok esetében lehetővé vált a prezentációk bemutatása. Marusa Zoltán köznevelési államtitkárral beszélgettem.
Az érettség esetén a meghatározó változás az a 2020-as nemzeti alaptanterv változáshoz, illetve akkor ugye változtak az érettségi vizsgakövetelmények is, az ehhez való igazítás volt. A változások valójában nem olyan jelentősek, de nyilván minden esetben, amikor valami változik az érettségiben, akkor az azért változtatja előtte a felkészülésnek az időszakát is, átalakította egy kicsit a tankönyveket, vizsgafeladattípusokat is, ugye magyar nyelv és irodalomból megjelent egyfajta műveltségi teszt az írásbelin, természettudományok esetén lehetővé vált a prezentációknak a bemutatása. Tehát összességében valóban egy új vizsgarendszerrel futottunk ki a pályára.
És különösebb meglepetés nem érhette a diákokat, mert ha jól emlékszem, akkor az oktatási hivatal már korábban föltett minta feladatokat.
Természetesen ilyenkor a szükséges előkészületek megvannak, de nyilván mindig van egy izgalom. Részben persze azzal is magyarázható, hogy a kollégák, amikor felkészítik a diákokat, ugye sosem szabad azt mondani, hogy ne aggódj, minden rendben lesz, és az a hamis képzet alakul ki, hogy nem is kell tanulni. Tehát ilyenkor van egy ilyen drukk azért természetesen minden kollégában, hogy a felkészítés jegyében egy kicsit kell a fiatalokat tornáztatni, hogy megfelelően felkészüljenek. Én egyébként például Országos Diákparlament március ülésén is, amikor ez szóba jött, azt mondtam nekik, hogy figyeljétek meg, mindenki le fog érettségizni, és összességében, mikor majd visszatekintetek erre a most még félelemmel teli időszakra, hogy jaj, mi lesz és mik lesznek az újdonságok, akkor az lesz a megállapításnak a sommázata, hogy valójában nem is voltak olyan vészesek a változások. Én ezt tapasztaltam egyébként már az írásbelinek a hetén is, előtte hetekig azt olvasgattuk, hogy valami szörnyűség következik, majd utána a megkönnyebbülésnek a időszaka érkezett.
Hát ilyesfajta visszajelzések érkeztek?
A magyar nem volt vészes, a matematika nagyon jó volt, a angoltól egyébként se kellett izgulni, hiszen abban nem volt semmi változás. Tehát összességében azt gondolom, hogy mindenki megnyugodott aki a érettségének a módosított változatát a gyakorlatban is látta működni. Eredményeket nyilván majd valamikor július végén fogunk pontos statisztikákat látni arról, hogy alakultak a pontszámok, a bukások, stb., de egyelőre azt rögzíthetjük, hogy fennakadás nem volt, hiba a lebonyolítás során nem történt, és az egész érettségi vizsga várthoz képest is azt gondolom nagyon zökkenőmentesen zajlott le. Köszönet a felkészítő pedagógusoknak, hiszen ebben az ő munkájuknak, felkészítésüknek is nagy szerepe van. Köszönet a kormányhivataloknak, oktatási hivatalnak, hiszen nagy odafigyeléssel vitte mindenki végig a vizsgákra való felkészítés és felkészülés időszakát.
A nemzeti alaptanterv változásain túl az is szándék vagy cél lehetett, hogy mondjuk a probléma megoldó jelleg vagy a gyakorlatiasabb vetület erősödjön. Kérdezem ezt azért is, mert például matematikánál ugye egyre hangsúlyosabb lett a például a pénzügyi típusú feladatok, vagy a statisztika is bekerült, vagy a természettudományos tárgyaknál ott azért megjelent például a projektmunka, vagy a projektfeladat. Tehát mindezt egy kicsit közelíteni a gyakorlatiasabb vetülethez, vagy
abszolút
a gyakorlati jelleghez.
Tehát a természettudomány esetén kifejezetten ezért hoztuk be ezt a prezentációs lehetőséget, hiszen a kommunikációs kompetenciáknak a megvillantása, megmutatása az érettségin, az ebben a vizsgaformában abszolút lehetővé válik. És valóban tankönyvekben, tartalomfejlesztés terén abszolút tetten érhető az, különösen a matematika területén, hogy olyan feladatokkal igyekszünk a munkafüzeteket, bizonyos értelemben a tankönyveket is megtölteni, amelyek a mindennapi életben is szembe jöhetnek velünk. Tehát elvont nagyon absztrakt matematikai feladványok helyett mondjuk egy bevásárló lista vagy egy családi költségvetés tervezés ugyanolyan matematikai szöveges feladat fejleszthető belőle. Nota bene azt, hogy megjegyzem, hogy pont a matematika érettségén végül aztán pénzügyi típusú feladatok nem nagyon szerepeltek benne, ez nyilván mindig a bizottságnak a lehetőség.
De a szándék azért megvan.
A szándék megvan, és a tankönyvekben, munkafizetekben valóban tetten érhető. Itt ugye kormányzat elkötelezett ezen a téren, hiszen a pénzhét megerősítésében, a pénzirányító alapítvánnyal, a Nemzeti Bankkal való együttműködés terén fontos, hogy a pénzügyi tudatosság terén a lakosságot ellenállóbbá tegyük. Ez jól megmutatta ugye a egykori pénzügyi válság, hogy bizony a magyar lakosság adósságok kezelése, svájci frankhitel, ugye ez ma már mind történelem, de felkészültnek nem volt akkor rá a lakosság. Most a mai fiatalokat felelősségünk, hogy valamennyire vagy amennyire lehet az iskola rendszerben egy kicsit felkészítsük az ilyen jellegű kihívásokra, hiszen biztosak lehetünk abban, hogy a következő évtizedekben is ez a mondjuk pénzügyi tudatosság, ez igenis szükséges lesz, de akár a digitális kultúra tantárgynak a bevezetése, ugye megint csak a 2020-as NAT-nak az újdonsága, hogy a korábbi informatika helyett egy jóval tágabb megközelítésű digitális kultúrát vezettünk be harmadik évfolyamtól ráadásul, ahol a médiatudatosság, programozás, a robotika, tehát tényleg olyan tartalmak jelennek meg, amelyek korábban kevésbé voltak jellemzőek, és különösen mondjuk a állampolgári ismeretek szintén ugye új tantár 8-ban, 12-ben, ami kifejezetten a pénzügyi rendszer, az állami struktúrák működtetése, az állam feladatai terén is azt gondolom, hogy egy olyan felkészítést ad, ami egész életre szólóan el tudja igazítani a fiatalságot.
A pandémiás időszakról mostanság szerencsére már kevesebbet beszélünk, de hát a most érettségizők is azért egy jó egy évet digitális munkarendben voltak kénytelenek tanulni. Óhatatlanul azért lehet ennek még valamilyen lenyomata vagy hatása, mert arra emlékszem, hogy a pandémia utáni időszakban ugye voltak ilyen mérések, és akkor ott az érettségi eredmények nem romlottak közvetlenül a pandémiás időszak után, de már nem az érettségizők vonatkozásában, de például a PISA eredmények vagy a kompetencia mérések, ugye ennek éppen most a napokban jöttek ki, az oktatási hivatal most tette föl a kompetencia mérések eredményeit, és ott mintha érzékelhető lenne ennek a lenyomata vagy a hatása, sőt egy korábbi interjúban ön is úgy fogalmazott, hogy arra kell készülni, hogy a Covid hatás látványos lesz, nemzetközi szinten is romlanak majd a teljesítmények, és hát ez így is lett, mert például ha megnézzük a PISA eredményeket, ugye ez a 2022-es mérés, de ez valamikor 2023 decemberében váltak ismerté, és abból az derült ki, hogy azért olyan oktatási mintaországok, mint Norvégia, Finnország, jócskán romlottak a teljesítmények. A magyar mezőny az ugye az OECD átlagában volt, de az OECD átlag is romlott. Tehát azért ezek a hatások még tetten érhetők, akár az érettségizőknél, akár az alsóbb évfolyamokon is.
Ez valóban így van, tehát a közvetlenül a járvány után érettségi adatok azok szerencsére valóban nem mutattak romlást, de valóban az, hogy a teljes oktatási rendszer lényegében két éven keresztül, 20-22 között, két teljes tanévben azért egy járványügyi állapotban volt, fogalmazzunk így, tantermen kívüli digitális munkarenddel, rendkívüli szünetekkel is adott esetben fűszerezve, ez biztos, hogy ártott. Néha nem is feltétlenül csak a tanulás eredményekben, hanem a nevelési funkciónkban. Ezek ugye a kevésbé mérhető kompetenciák, de ha nincs a gyermek a megfelelő életkorban, a megfelelő kortárs közösségben, hanem otthon kell tölteni adott esetben heteket, az egészen biztosan nem tesz jót a mentális egészség fejlődésének alakulásának sem. Valóban a nemzetközi mérési adatok azok kifejezetten beszakadtak, tehát 2022-ben került sor, már 21. évről elhalasztva egyébként, mert a járvány alatt nem lehetett ezt megcsinálni a PISA mérésre. Ez gyakorlatilag az OECD országaiban egy jelentős beszakadást mutat, 17 ponttal romlottak átlagosan a matematika eredmények, és 11 ponttal a szövegértés eredmények. Ez gyakorlatilag példátlan a PISA mérések történetében, hogy ilyen radikális átlageredmény csökkenés legyen. A magyar eredmények ahhoz azok alapvetően stagnáltak, és összességében ebből, hogy az OECD átlag jelentősen csökkent, a magyar eredmény pedig nem romlott és nem javult, ebből egy magyar pozíciójavulás következett összességében. Félreértés ne essék, én is jobban örültem volna, hogyha külső pályán előzünk, és a magyar eredmények jelentősebben javulnak, mint mondjuk az OECD átlag, ahogy javulni tud, de ez egy realitás, a globális világjárvány az nyilván minket sem hagyott érintetlenül, más országokat pedig Magyarország nál sokkal inkább megtépázott. Most a mezőny az úgy áll, hogy a matematikából az OECD átlag fölött vagyunk egy ponttal, természettudomány esetén is egy ponttal vagyunk az OECD átlag fölött, szövegértés esetén pedig 3 ponttal vagyunk az átlag alatt. Ebből a következtetést, hogyha oktatáspolitikusnak le kell vonni, akkor azt tudja mondani, hogy a magyar oktatási rendszernek a teljesítménye legalábbis a 15 éves tanulók vonatkozásában az az OECD átlagának megfelelő, egy nagyon picit talán még jobb is annál. Ez egy nem rossz perspektíva abból a szempontból, hogy mégiscsak az OECD az a világ legfejlettebb országainak a gyűjtő klubja, tehát ezen az eredményen semmi szégyelni való nincsen. Azon kell természetesen dolgoznunk, hogy a következő években ennél még kedvezőbb pozíciót tudjunk elérni. Ez nyilván mindig a mezőnyön is múlik, hogy hogyan alakul a többi országokban az oktatásnak a helyzete. Számos olyan jel mutatkozik egyébként, hogy ennek a beomlásnak a nyugat-európai országokban még nem a végén, hanem csak a kezdetén vagyunk. Nyilván mindenhol dolgoznak ezekben a oktatás boszorkány konyháiban, az Európai Unió különböző fórumain, a DG Schools rendezvényein is nagyon sokszor téma ez oktatási vezetők részéről, hogy hol milyen intézkedéseket hozunk és vezetünk be ennek érdekében.
A köznevelési államtitkár szerint nem lesznek tanárok az 55 év feletti katonákból. Az országgyűlés a közelmúltban egy úgynevezett salátatörvényben fogadta el, hogy az idősebb tiszteket, altiszteket átvezényelhetik a tankerületekhez. Maruzsa Zoltán ennek kapcsán azt mondta, a katonákat nem pedagógusi, hanem oktatást-nevelést segítő állásokban alkalmaznák. Varga Mónika összefoglalója következik.
Egyebek mellett korlátozták az iskolai mobil használatot, és határoztak arról is, hogy elektronikus berendezéseket szerelnek fel az egészségügyi intézmények dolgozóinak ellenőrzésére. A jogszabálycsomag része volt a státusztörvény módosítása is. Ez szerint az 55 év feletti katonákat átvezényelhetik a tankerületekhez. A rendelkezés értelmében a fenntartóknak alkalmazniuk kell őket, és az átképzésükről is nekik kell gondoskodni. Tótyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, az új jogszabály szégyen, utoljára a chilei hunta idején vezényeltek katonákat oktatási intézménybe.
A honvédelmi képzésre lehet majd a katonatiszteket beosztani, illetve hát mivel műszakismeretekkel a honvédség jelentős része rendelkezik, feltetten a természettudományos tantárgyak oktatására, ha majd átképzik őket pedagógussá, azután lehet majd őket bevonni.
Nagy Erzsébet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője szerint a pedagógus hiány állhat az új jogszabály hátterében. Az pedig, hogy egy tanfolyam után pedagógussá válhat egy katona, a pedagógus pálya abszolút lenézése, hangsúlyozta. A köznevelési államtitkár szerint azonban az új jogszabály nem arról szól, hogy katonákból tanárok lesznek. Csak azokból lehet pedagógus, akiknek ilyen végzettsége van, hangsúlyozta Maruzsa Zoltán az Inforádió Aréna című műsorában.
Könnyen lehet egyébként, hogy valaki úgy katona, hogy van pedagógus szakképesítése. Ha van neki ilyen, akkor nyilván továbbképzés során, mivel egyébként a végzettsége megvan, és nyilván ha szeretne egyébként tanítani, akkor ő megfelelő szakképzettség, megfelelő elszántság birtokában egyébként az iskolában alkalmazható.
Maruzsa Zoltán azt mondta, az átvezényelt katonákat a nem pedagógus állásokban alkalmaznák az oktatási intézményekben.
Az iskolában olyan támogató feladatokat láthatnak el, ahova egyébként a középfokú végzettség is elegendő, és nyilván megfelelő felkészítéssel ezekbe a feladatokba tudnak bekapcsolódni az érintett katonák, volt katonák.
A köznevelési államtitkár szerint mintegy 43 ezer olyan nem pedagógus ide a nevelés-oktatást segítő álláshely van a közoktatásban, ahol az 55 év feletti katonák munkaerő utánpótlást jelenthetnek.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!